Brothers and sisters,
kedves fivérek és nőtestvérek, üdvözlünk benneteket az Egyházi Oktatási Szervezet fiatal felnőtteknek szóló áhítatán. A műsort Utah államból, a Brigham Young Egyetem Provoi kampuszáról közvetítjük a Marriott központból. Az áhítatot számos nyelvre tolmácsolják az egész világon a fiatal felnőttek számára. Richard Heaton vagyok, a Utah Provo FEF 19. szövegének elnöke. Köszöntjük Diethard Christopherson Eldert a 12 apostol kórumából, és hálásak vagyunk feleségének, Christopherson nőtestvérnek, hogy elkísérte férjét ma este. Christopherson Eldert a program későbbi részében fogom bemutatni a mai est beszélőjeként. Hálásak vagyunk azokért az általános felhatalmazottakért és területi 70-esekért, az oktatási testület tagjaiért és a Brigham Young Egyetem tisztviselőiért, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. Örömünkre szolgál tovább, hogy velünk vannak az emelvénye helyet foglaló más EOS, valamint ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatók és az ő feleségeik. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2014. november 2-án, vasárnap, Donald L. Hallstrom Elder a 70-ek elnökségének tagja lesz az EOS áhítat beszélője. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekével nyitjuk meg. A himnusz címe Himnuszokkal dicsérünk. Ez a 75. számú himnusz az angol himnuszos könyvben. Köszönetet mondunk Robin Johnson nőtestvérnek, a Colob Pfeff egyházközségből, aki vezényel, valamint Sherry Petersonnek a Spring Creek 2-es számú egyházközségeből, aki kíséri az éneket. Ezután Tracy Burns mondja nyitóimát.
Our Father in heaven, we thank you.
Nagyon köszönjük neked azokat az áldásokat, melyekkel elárasztasz bennünket. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy itt összegyűlhettünk ezen az esti beszélgetésen az egyik apostolod, Dietad Christopherson elder jelenlétében. Mennyei atyánk, kérünk téged, áldj meg bennünket, hogy ki tudjuk tárni szívünket, hogy érezzük a lelkedet ma este, hogy eltöltsön bennünket a jelenléted, miközben meghallgatjuk Christopherson elder szavait, azokat a szavakat, melyeket te mondanál nekünk ma este. Mennyei atyánk, alázatosan hajolunk meg előtted, hálás szívvel mindazért, amit adtál nekünk, és amit minden áldott nap teszel értünk. Nagyon szeretünk, mennyei atyánk. Köszönjük neked ezt az egyházat. Köszönjük neked Jézus Krisztus evangéliumát. Köszönjük neked fiadat, Jézus Krisztust, a szabadítónkat és megváltónkat. Köszönjük az értünk hozott áldozatát, a szeretetét és a példáját. Mennyei atyánk, szavakkal ki sem tudjuk fejezni, mit érzünk irántad, és hogy mennyire szeretünk. Köszönjük, mennyei atyánk, az isteni gondviselést, mindent, amit értünk teszel. Mindenek felett köszönjük a szeretetedet, melyet minden egyes nap érezhetünk. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy érezhessük a szeretetedet most is. Amikor alázatosan összegyűlünk, hogy a szavaddal tápláljanak bennünket, és hogy érezhessük a jelenlétedet. Mennyi atyánk, nagyon szeretünk téged. Köszönjük neked mindazt, amit nap mint nap értünk teszel. Köszönjük, hogy értünk adtad fiadat. Ezeket mondjuk alázatos hálával, mennyei atyánk, és dicsérünk téged ma este is. Fiad, Jézus Krisztus a szabadítónk és megváltónk nevében. Ámen.
This evening we are joined by a combined choir from the Institution of Religion and
the Sóstó Völgy Felsőfokú Hitoktatási Intézményének hallgatóival álló vegyes kórus fog énekelni nekünk a Lelkem Nyugodj című himnuszt. Vezényel Hall W. Romero, zongorán kísér Sean Merrill, cellón játszik Sarah Arneson. A zenei szám után hallgassuk szeretettel Christopherson Eldert. Christopherson Elder beszéde után a kórus elénekli az Isten veled még újra látlak című himnuszt. Vezényel Romero testvér, orgonán kísér Merrill testvér. A záróimát José Arroyo mondja a Provo város első FEF egyház községéből. Most pedig abban a kiváltságban a részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét, Dietad Christopherson Eldert, akit 2008. április 5-én hívtak el az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházában a 12 apostol kórumába. Elhívása idején a 70-ek elnökségében szolgált. A 70-ek elnökségében betöltött hivatala közben Christopherson Elder felügyelte az egyház Észak-Amerika nyugati, észak-nyugati és délnyugati területeit. Szolgált ügyvezető igazgatóként a család és egyház történeti részlegben is. Korábban a Mexikó déli terület elnöke volt, és Mexikóvárosban lakott. Az egyház teljes idejű felhatalmazottjává való elhívása előtt Christopherson Elder a Nations Bank Corporation, a mai Bank of America általános segédtanácsadója volt az Észak-Karolinai Charlotte-ban. Korábban a Commerce Union Bank alelnöke és általános tanácsadója volt Tennessee állambeli Nashville-ben, ahol tevékenyen részt vett közösségi ügyekben és az ökumenikus szervezetek munkájában. Christopherson Elder 1975 és 1980 között jogászként működött Washington DC-ben, miután jogsegédként dolgozott John J. Sirica kerületi bírónál 1972 és 74 között. A utahi Pleasant Grove-ban született, a középiskolát New Jersey-ben végezte el. Alapdiplomáját Edwin S. Hinckley ösztöndíjasként a Brigham Young Egyetemen szerezte meg, ahol diákönkormányzat alelnökeként is szolgált. A jogi diplomáját a Duke Egyetemen szerezte meg. Az egyházat szolgálta többek között területi képviselőként, szövegelnökként és püspökként. Fiatal férfiként Argentinában szolgált missziót. Christopherson Elden és feleségének, Catherine Jacob Christophersonnak 5 gyermekük van. A kórus most elénekli a Lelkem nyugodt című himnuszt.
Thank you very much. We're grateful to Brother Romrell and that combined.
Köszönjük szépen az összevont kórusnak ezt a gyönyörű szép éneket. Ez a himnusz mindig is az egyik kedvenc himnuszaim közé tartozott. Különösen az a rész, hogy a lelkem mindig is emlékezni fog arra, hogy ki uralkodik a világban. Nagyon hálás vagyok a szövegelnökökért, azok, akik jelen vannak, akik eljöttek az EOS-től, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és azzal is szeretnék kifejezni, hogy mennyire támogatnak és szeretnek benneteket. Amikor Jézus az apostolaival Cézareai Filippiben volt, azt kérdezte tőlük, ti kinek mondotok engem? Péter áhítatos ékeszólással és hatalommal így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Izgalommal tölt el, amikor hallom ezeket a szavakat, és az is, ha kimondom őket. E szent pillanatok után nem sokkal azonban Jézus beszélt az apostolainak közelgő haláláról és feltámadásáról, Péter pedig ellentmondott neki. Emiatt Péter éles feddést kapott, mondván, hogy nincs összhangban, vagyis nem gondol az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Jézus ezután fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megfedett, kedvesen arra utasította Pétert és a fivéreit, hogy vegyék fel a keresztjüket, és veszítsék el a saját életüket azért, hogy ráleljenek egy bővelkedő örök életre, és hogy mindenre ő maga a tökéletes példa. Nézzük meg ennek az eseménynek a bemutatását az egyik bibliai videóban, amelyet az egyház készített. Az ember fiának sokat kell szenvedni, és megbetetni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megületni, és harmadapra feltámadni. Mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te véled. Távozz tőlem, Sátán. Bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Szeretnék az Úr látszólag ellentmondásos kijelentéséről beszélni. Arról, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Erőteljes, messzeható tantételt tanít meg, melyet értenünk és alkalmaznunk kell. Egy megfontolt professzor így vélekedett. Amint magasabbak az egek a földnél, úgy Isten is nagyobb munkát végez az életeddel, mint amit te szeretnél elmeséltetni ezzel az élettel. Az ő élete túlszárnyalja a terveidet, céljaidat vagy félelmeidet. Ahhoz, hogy megmentsd az életed, el kell engedned a saját történeteidet, és percről percre, napról napra vissza kell adnod neki az életedet. Minél többet gondolkodom rajta, annál inkább rácsodálkozom, Jézus mennyire álhatatosan adta át életét az atyának, milyen tökéletesen veszítette el azt az atya akaratában, az életében és halálában egyaránt. Ez pont az ellenkezője Sátán hozzáállásának és megközelítésének, mely napjaink én központú világában oly széles körben elfogadott. A halandóság előtti tanácsokban, hogy önként betöltse a szabadító szerepét az Atya isteni tervében, Jézus ezt mondta: Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen a tiéd mindörökké. Másfelől Lucifer kijelentette: íme, itt vagyok én, küldj engem, én fiad leszek, és az egész emberiséget megváltom, hogy egyetlen lélek sem vész el, és ezt biztosan megteszem. Add hát nekem a neked járó tiszteletet. Krisztus azon parancsolata, hogy kövessük őt, a sátáni modell újbóli elvetését parancsolja meg, és azt, hogy veszítsük el életünket az igazi, a valódi élet kedvéért, a celesztiális királyságra érdemes életért, melyet Isten mindannyiunk számára elképzelt. Ez az élet megáld majd mindenkit, akit megérintünk, és szentté tesz bennünket. A jelenlegi korlátozott elképzelésünkhöz képest az az élet minden képzeletet felülmúl. Sőt, szem nem látta, fül nem hallotta, és embernek szíve meg se gondolta mindazon dolgokat, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Azt kívánom, bár csak több beszélgetés lenne még abból, ami Jézus és tanítványai között zajlott. Hasznos lenne még jobban rávilágítani, mit jelent a gyakorlatban elveszíteni az életünket ő érte, és ezáltal megtalálni azt. Ám miközben ezen gondolkodtam, rájöttem, hogy amint a szabadító közvetlenül a kijelentése előtt, és utána mondott, értékes útmutatóként szolgálnak. Nézzünk meg három ilyen kijelentést a szövegkörnyezetükben. Tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap. Az első azok a szavak, amelyeket közvetlenül azelőtt ejtett ki, hogy azt mondta, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszi azt. Ahogy azt mindegyik szinoptikus evangéliumban feljegyezték, Jézus azt mondta, ha valaki jönni akar, én utánam, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Lukács hozzáadja a minden nap szót. Vegye fel az ő keresztjét minden nap. Máté könyvének Joseph Smith fordítása kibővíti ezt a kijelentést az Úr meghatározásával, hogy mit jelent felvenni a keresztünket. És most ahhoz, hogy valaki felvegye a keresztjét, tagadja meg magát minden istentelenségtől és minden világi vágyakozástól, és tartsa be a parancsolataimat. Ez egybehangzik ki a kap kijelentésével. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket az őszt nyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Ez egy mindennapi életvitelt jelent, elkerülve minden tisztátalanságot, és közben megtartva a két nagy parancsolatot, Isten és fele barátaink szeretetét, melyektől az összes többi parancsolat is függ. Így hát az életünk elvesztése azért a legnagyobb, azért a nagyobb életért, melyet az Úr elképzelt számunkra, egyrészt abból áll, hogy nap mint nap magunkra vesszük az ő keresztjét. Ha valaki vallást tesz rólam, én is vallást teszek róla az Atya előtt. Ez a második. Ezzel kapcsolatos kijelentés szerint, ha meg akarjuk találni az életünket azáltal, hogy ő érte és az evangéliumért elveszítjük azt, hajlandónak kell lennünk arra, hogy tanítványságunkat nyilvánosságra hozzuk. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljöjj az Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Máté könyvében egy ide kapcsolódó kijelentést találunk. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Az egyik nyilvánvaló és kijózanító kijelentése annak, hogy Krisztus megvallásával elveszítjük az életünket az, amikor szó szerint fizikailag veszítjük ezt el, azáltal, hogy megvédjük az ő belévetett hitünket. Hozzászoktunk a gondolathoz, hogy ez a szélsőséges követelmény csupán a történelem korábbi időszakaiban volt érvényben. Például, amikor a múltbéli mártirokról olvasunk, beleértve a legtöbb ősi apostolt. Láthatjuk azonban, hogy ami a múlté, átnyúlik a jelenbe is. Az Irakból és Szíriából érkező híradások szerint az elmúlt hónapokban több száz keresztényt és egyéb kisebbséget űztek el az otthonából, vagy öltek meg iszlám szélsőségesek. A terroristák azt követelik, hogy ezek a keresztények térjenek át az ő iszlám hitükre, hagyják el a falvaikat, vagy pusztuljanak el. A keresztények azonban nem hajlandóak őt megtagadni, ezért sokan elmenekültek, sokukat pedig megölték. Ezek a lelkek biztosan azok között lesznek, akikről a szabadító nem szégyel majd vallást tenni az atya előtt egy eljövendő napon. Nem tudjuk, mit tartogat a jövő, de ha bármelyikünknek szembe kell néznünk azzal a próbatétele, hogy szó szerint elveszítsük életünket a mester céljaiért, bízom benne, hogy ugyanilyen bátorságot és hűséget mutatunk majd. A szabadító tanításának leggyakoribb és sokszor a legnehezebb alkalmazása azonban azzal függ össze, ahogy a nap mint nap élünk. Köze van kimondott szavainkhoz és az általunk mutatott példához. Az életünknek vallást kell tennie Krisztusról, és szavainkkal együtt az ő belévetett hitünkről és iránta való odadásunkról kell, hogy tanúskodjon. És ezt a bizonyságot határozottan meg kell védeni azok gúnyolódásával, diszkriminációjával vagy rágalmazásával szemben, akik támadják őt e parázna és bűnös nemzetség között. Egy másik alkalommal az Úr ezt a figyelemre méltó kijelentést tette a hozzávaló hűségről. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Azt mondani, hogy nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem fegyvert, első benyomásra ellentétesnek tűnhet azokkal a szentírásokkal, melyek úgy utalnak Krisztusra, mint a békesség fejedelmére. Valamint a születésekor elhangzó kijelentéssel, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség az emberekhez jó akarat. Illetve más ismert utalásokkal, mint amilyen a békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Való igaz, hogy Krisztus békét hozott jönni. Békét hozni jött. Békét hívő és Isten között. Békét az emberek között. Ám Krisztus eljövetelének elkerülhetetlen eredménye az, hogy konfliktus támadjon. Krisztus és az Antikrisztus, a világosság és a sötétség, Krisztus gyermekei és az ördög gyermekei között. Ez az összetűzés még egy azon családtagjai közt is felbukkanhat. Biztos vagyok benne, hogy a világméretű nézőközönségből sokan személyesen is megtapasztaltátok, mit fejez ki az Úr ezekben a versekben. Biztosan van közöttetek, akit az édesapja és édesanyja, vagy a saját testvérei kiközösítettek, amikor elfogadtátok Jézus Krisztus evangéliumát, és szövetségre léptetek ő vele. Így vagy úgy, de a Krisztus iránti felsőbb rangú szeretetetek megkövetelte azon kapcsolataitok feláldozását, melyek kedvesek voltak számotokra, és sok könnyet hullattatok. Mégis töretlen szeretetekkel álhatatosan viselitek a keresztet, és nem szégyelitek Isten fiát. Körülbelül 3 évvel ezelőtt az egyház egyik tagja egy mormon könyvét ajándékozott Amish barátjának Ohio-ban. A barátja elkezdte olvasni a könyvet, és le sem tudta tenni. 3 napig másra sem vágyott, csak hogy elolvassa a mormon könyvét. A feleségével megkeresztelkedtek, és 7 hónapon belül 3 másik Amish házaspár is megtért, és megkeresztelkedett az egyházban. Néhány hónappal később a gyermekeik is megkeresztelkedtek. Ez a 3 család úgy döntött, hogy a közösségükben maradnak, és folytatják Amish életmódjukat, még ha el is hagyták Amish hitüket. A keresztelkedésük miatt azonban kiközösítették őket Amish fele barátaik, akikkel előtte szoros kapcsolatban voltak. A kiközösítés azt jelenti, hogy Amish közösségükből senki nem beszél velük, nem dolgozik velük, nem üzletel velük, és semmilyen más módon nem tart velük kapcsolatot. Ez nem csak a barátokra, hanem a családtagokra is vonatkozik, a testvéreikre, szüleikre és nagyszüleikre is. Ezek az amis szentek eleinte nagyon egyedül és elszigetelten érezték magukat, különösen miután a gyermekeiket is kiközösítették és kirúgták az amis iskolából, amiatt, hogy megkeresztelkedtek, és tagjai lettek az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának. A gyermekeiknek el kellett viselniük, hogy a nagyszüleik, unokatestvérek és közvetlen szomszédjaik kiközösítik őket. Ezekben a családokban még néhány idősebb gyermek is, akik nem fogadták el az evangéliumot, nem hajlandók beszélni, vagy akár csak tudomást venni a szüleikről. E családok komoly küzdelmet folytattak azért, hogy felépüljenek a kiközösítés társadalmi és gazdasági következményeiből, de sikerült nekik. A hitük továbbra is erős. A kiközösítésből fakadó megpróbáltatások és szembenállások álhatatossá és rendíthetetlenné tették őket. Egy évvel azután, hogy megkeresztelkedtek, a családtagokat egymáshoz pecsételték a templomban, és továbbra is hithűen látogatják a templomot hetente. A szertartásokban való részesülésük, valamint a szövetségeik megkötése és megtartása erőt adott nekik. Mindannyian tevékenyek az egyházi csoportjukban, és keresik a módját, hogy hogyan osszák meg tágabb családjukkal és közösségükkel az evangélium világosságát és az azzal kapcsolatos tudásukat kedves, szolgálateljes cselekedetekkel. Igen, a Jézus Krisztus egyházához való csatlakozás ára magas lehet, de az intés, hogy Krisztust emeljük minden más fölé, még akár a legszűkebb családtagjaink fölé is, azokra is vonatkozik, akik a szövetségben születtek. Sokan úgy lettünk az egyház tagjai, hogy nem voltak ellenzőink, talán gyermekként. A kihívás, melyen nekünk kell szembenéznünk, az, hogy hűek maradjunk a szabadítóhoz és az ő egyházához, az olyan szülőkkel, rokonokkal, testvérekkel, vagy akár gyermekekkel szemben is, akiknek viselkedése, hite vagy döntései lehetetlenné teszik, hogy az Urat és őket egyszerre támogassuk. Ez nem szeretet kérdése. Szerethetjük, és úgy is kell szeretnünk egymást, ahogyan Jézus szeret minket. Ahogy ő mondta, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Ám az Úr arra emlékeztet bennünket, hogy aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Így bár a családi szeretet folytatódik, a kapcsolatok néha megszakadnak, és a körülményektől függen időnként még akár a támogatást vagy toleranciát is felfüggesztjük a magasabb rendű szeretet érdekében. Valójában a legjobb módja annak, hogy segítsünk azoknak, akiket szeretünk, a legjobb módja annak, hogyan szeressük őket az, ha továbbra is a szabadítót tesszük első helyre. Ha elsodródunk az Úrtól azon szeretteink iránti együttérzésből, akik szenvednek vagy csüggednek, akkor elveszítjük az eszközt, mely által talán segíthettünk volna nekik. Ha azonban szilárdan gyökeret verünk a Krisztusba vetett hitben, olyan helyzetbe kerülünk, hogy kapni és adni is képesek leszünk az isteni segítségből, ha, vagy inkább amikor eljön az a pillanat, hogy egy szeretett családtagunk kétségbe esetten oda szeretne fordulni az egyetlen igaz és tartós segítségforráshoz, tudni fogja, kit bízzon meg, hogy vezetője és társa legyen. Eközben a Szentlélek ajándékával, mely képes vezetni minket, állandó szolgálatot végezhetünk azért, hogy enyhítsük a rossz választásokból fakadó fájdalmat és bekötözzük a sebeket, amennyire tehetjük. Máskülönben sem azokat nem szolgáljuk, akiket szeretünk, sem magunkat. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkébe pedig kárt vall? A harmadik elem, melyet megemlítek, ami által életünket elveszíthetjük az Úrért, az Úr szavaiban található. És aki elveszíti életét ebben a világban én értem, megtalálja azt eljövendő világban. Ezért felejtsétek el a világot, és mentsétek meg a lelketeket, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkét pedig elveszíti? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Ahogyan a Joseph Smith fordításban áll, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de mégsem fogadja be azt, akit Isten elrendelt, és elveszíti lelkét, és ő maga számüzötté válik. Azt mondani, hogy elveszíteni a világot azért, akit Isten elrendelt, ellenkezik napjaink világnézetével, és akkor finoman fogalmaztam. Azok a prioritások és érdekeltségek, melyek a leggyakrabban megjelennek körülöttünk, és néha önmagunkban, mérhetetlen önzőek. Az elismerés utáni vágy, a kitartó törekvés arra, hogy elismerjék az ember jogait, beleértve egy állítólagos jogot ahhoz, hogy soha ne sértsenek meg. Az emésztő vágy a pénz, tárgyak és hatalom megszerzésére. Az érzés, hogy nekünk jár a kényelem és az öröm. A cél, hogy minimalizáljuk a felelősséget, és elkerüljünk mindenfajta személyes áldozatot valaki más jólétéért. És így tovább. Ezzel nem azt mondom, hogy ne törekedjünk sikerre, vagy kiválóságra az érdemleges törekvéseinkben, beleértve a tanulmányunkat és a tiszteletre méltó munkát. Néhány hónapja Jed Rubenfeld és Amy Chua, akik férj és feleség, és mindketten a Yale jogi egyetem professzorai kiadták a hármas csomag, hogyan magyarázza meg három valószínűtlen jellemvonás a kulturális csoportok felemelkedését és bukását Amerikában című könyvet. Azt állítják, hogy néhány csoport Amerikában három kulturális jellemző miatt teljesít jobban másoknál, és ezt kifejtik a könyvükben. Chua és Rubenfeld a mormonokat, a zsidókat, az ázsiakat, a nyugat-afrikai bevándorlókat, az indiai amerikaiakat és a kubai amerikaiakat tartják olyan csoportoknak, melyek napjainkban rendelkeznek ezekkel a jellemvonásokkal. Összehasonlítva ezeket a csoportokat az amerikai társadalom egészével, a keresetet, akadémiai teljesítményt, vállalati vezetést, szakmai eredményeket és más hagyományos paramétereket tekintve, Chua és Rubenfeld ezt mondják. Ha van egy csoport ma az Egyesült Államokban, amelyik csúcsokat dönt a hagyományos sikerterén, azok a mormonok. Míg a protestánsok az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 51%-át teszik ki, az Amerikában élő 5-6 millió mormon csupán az 1,7%-át. Mégis megdöbbentő számokat produkáltak Amerika vállalati és politikai szférájának csúcsán. Persze, az érdemleges eredmények dicséretesek, de ha meg szeretnénk menteni az életünket, mindig emlékeznünk kell rá, hogy az eféle teljesítmények nem maguk a cél, hanem csak az eszköz egy magasabb cél érdekében. A Krisztusba vetett hitünk miatt a politikai, üzleti, tanulmányi és más hasonló sikerekre nem úgy tekintünk, hogy azok határoznak meg bennünket, hanem hogy lehetővé teszik Isten és az embertársaink szolgálatát. Kezdve otthon, majd olyan messzire kiterjesztve a világra, amennyire csak lehet. Személyes fejlődésben érték rejlik, mert hozzájárul a krisztusi jellem fejlesztéséhez. A sikermérésekor felismerjük azt a mély igazságot, melyen minden más alapszik, hogy az életünk Istené, mennyei atyánké és a megváltónké, Jézus Krisztusé. A siker azt jelenti, hogy összhangban élünk az ő akaratukkal. Spencer W. Kimball elnök a narcisztikus életmód ellen egy egyszerű dolgot javasolt, mi lenne a kiválóbb megoldás. A másoknak nyújtott szolgálat elmélyíti és megédesíti az életet, miközben felkészülünk arra, hogy egy jobb világban éljünk. Amikor embertársaink szolgálatával vagyunk elfoglalva, nem csupán őket segítik tetteink, hanem saját megpróbáltatásainkat is egy frissebb megvilágításba helyezzük. Amikor többet foglalkozunk másokkal, kevesebb időnk marad magunk miatt aggódni. A szolgálat csodájának közepette ott van Jézus ígérete, hogy amennyiben elveszítjük magunkat, megtaláljuk magunkat. Nem csupán az életünkben lévő Isten irányítás felismerése értelmében találjuk meg magunkat, hanem minél többet szolgáljuk fel a barátainkat a helyes módon, annál több táplálékot jelent az a lelkünknek. Sokkal egyénibbé válunk, amikor másokat szolgálunk. Valóban, könnyebb megtalálnunk önmagunkat, mert olyan sokkal több minden van, amit megtalálhatunk önmagunkban. Példák arra, hogyan veszítsük el az életünket Krisztusban és az ő evangéliumában. Zárásként hadd mondjak néhány példát a mindennapi életből, hogy mit jelent elveszíteni az életünket Krisztusban és az ő evangéliumában, és ezáltal megtalálni valódi és végül az örök életet. Henry B. Eyring elnök, a Ricks főiskola, a mai Brigham Young Egyetem Idaho elnöke volt 1976. júniusában, amikor az éppen befejezte, a Tittmingát nem messze Rexburgtől átszakadt. 302 milliárd liter víz zúdult Rexburg felé, 64 kilométeres óránkénti sebességgel, elsöpörve mindent, ami az útjába került. A közösségben sokan hősiesen reagáltak, segítettek másoknak, miközben a saját otthonaik és vagyontárgyaik oda lettek az árvízben. Néhányan azonban magukra hagyták szeretteiket, hogy egyedül birkozzanak meg a helyzettel. Eyring elnök, aki maga is részt vett egy jelentősebb segítségnyújtási erőfeszítésben, meg akarta érteni, minek tulajdonítható a ma néhány ember hősies viselkedése és a mások áruló magatartása közötti különbség. Egy kisebb, ám tudományosan jelentős tanulmányt készített. Csupán egy dolgot találunk, mondta később, egy osztálynyi végzős középiskolai diáknak. Azok, akik hősként viselkedtek, ugyanazok voltak, akik nem felejtették el, és megtartották ígéreteiket a kis, mindennapi dolgaikban is. Az ígéretet, hogy a gyülekezeti ebéd után segítenek összetakarítani, vagy hogy szombaton eljönnek a szolgálati projektre segíteni egy szomszédnak. Azok, akik magukra hagyták a családjukat a nehézségek idején, gyakran akkor is elhanyagolták a kötelességeiket, amikor nem volt annyira kemény a helyzet. Szokásuk volt, hogy nem tartották be a szavukat a kis dolgokban. Amikor pedig alig kellett volna áldozatot hozniuk, és könnyű lett volna megtenni, amiről azt mondták, hogy megteszik. Amikor nagyobb árat kellett volna fizetniük, nem tudták megtenni. Christophersonnel testvérrel volt egy közös barátunk, akivel a jogi egyetemen évei alatt ismerkedtünk meg, és az Észak-Karolinai Durhambe járt velünk egy egyházközségbe. A férje és ő ideális fiatal házaspár voltak, kisgyermekekkel. A hölgy intelligens, vonzó és derű személyiséggel áldatott meg. Mindenki imádott a társaságában lenni. Mintegy 25 évvel később azonban, amikor még mindig csak 40-es éveiben járt, agresszív és gyógyíthatatlan gyomorrák támadta meg, mely átterjedt a májára és a tüdejére is. A sok és a fájdalom ellenére, ahogy gyorsan az élete vége felé közeledett, ezeket a gyengéd szavakat írta a családjának és barátainak, akiket nagyon sajnált itt hagyni. Atyánk terve isteni terv, és pontosan úgy halad előre, ahogyan tervezte. Mivel arra választottak ki, hogy végigmenjek ezen a megpróbáltatáson, tudom, hogy ez fog a leginkább a javamra válni, és ez kell ahhoz, hogy a legnagyobb boldogságban lehessen részem. Már áradnak is a lelki áldások, és itt, a végelőtt úgy érzem, hogy mindent megtapasztalok, ami ahhoz kell, hogy felkészüljek a szabadítómmal való találkozásra. Az ő hatalma itt van a Földön. Semmi nem véletlen. Sok a próbatétel, és most nehéz elviselni őket. Úgy tűnik, mindenki a maga módján szenved. Tekintsetek az Úrra, és fogadjátok be az ő segítségét. Fogadjátok el azt, amit a tiétek, és a fájdalom majd elvétetik tőletek, és békére leltek. Egy bizonyos fiatal felnőtt nőtestvér úgy döntött, hogy teljes idő missziót szolgál, miután alap- és mesterszakon végzett, és tekintélyes szakmai gyakorlatokon és tanulmányi programokban vett részt, otthon és külföldön. Kifejlesztette azon képességét, hogy szinte minden vallásrendszerű, politikai nézetű és nemzetiségű emberre képes volt megtalálni a hangot, és együtt érezni, és amiatt aggódott, hogyha egész nap, minden nap misszionális néptáblát hord, akkor az olyan azonosító lesz rajta, ami meggátolhatja őt kivételes képességében, hogy kapcsolatokat építsen ki. Csupán néhány hete volt a missziójában, mikor egy egyszerű, de jelentőségteljes élményről írt az otthoniaknak. Lee nővérrel kenőcsöt dörzsöltünk egy öreg néni ízületi gyulladásos kezébe. Az egyikre én, a másikra társam, miközben nappaliában ültünk. Nem volt kíváncsi semmilyen szóbeli üzenetre, de engedte, hogy énekeljünk neki. Szerette, amikor énekeltünk. Köszönöm, fekete misszionáris névtábla, hogy megengedett, hogy bensőséges élményeket éljek át teljesen idegen emberekkel. Joseph Smith proféta az általa elszenvedett eseményeken keresztül tanulta meg elveszíteni az életét mestere és barátja szolgálatában. Egyszer azt mondta, felállította magamnak ezt a szabályt, amikor az Úr parancsol, akkor cselekedjek. Azt hiszem, mindannyian elégedettek lennénk, ha olyan hithűek lennénk, mint Joseph testvér. Pedig hónapokig kellett a Missouriban lévő Liberty börtönbe tengődnie, és szenvedett fizikailag, de talán még többet lelkileg, mivel képtelen volt segíteni szeretett feleségének, a gyermekeinek és a szenteknek, miközben őket is bántalmazták és üldözték. Kinyilatkoztatásai és útmutatásai elvezettek őket Missouriba, hogy megalapítsák Sion-t, most pedig elüldözik őket otthonukból télen, keresztül az egész államon. Mindezek ellenére ilyen állapotok közepette a börtönben a legelegánsabb és felemelőbb szövegű levelet fogalmazta meg az egyház számára, mely mostanra a tan és a szövetségek 121., 122. és 123. szakaszának részét képezi, és a szavakkal zárul. Tegyük meg jó kedvel mindazon dolgokat, amikre erőnkből telik. Aztán pedig hadd álljunk mozdulatlanul, a legteljesebb bizonysággal, hogy meglássuk Isten szabadítását és az ő karjának felfedését. Természetesen a legnagyszerűbb példa arra, amikor valaki azáltal találja meg az életét, hogy elveszíti azt, a következő. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Azzal, hogy Krisztus az életét adta, nem csupán a sajátját, hanem mindannyiunk életét megmentette. Lehetővé tette számunkra, hogy elcseréljük azt, ami végtelenül hiába való halandó élet lett volna az örök életre. A szabadító életének az volt a mottója, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amelyeket az Atyának kedvesek. Imádkozom, hogy ti is az életetek mottójával tegyétek ezt. Ha megteszitek, akkor megmentitek az életeteket. Drága fiatal barátaim, legyetek hajlandóak arra, hogy minden törekvésetekben és teljesítményetekben az ő akaratát tegyétek első helyre. Tanuljátok meg azt akarni, amit ő akar. Valljátok meg, és ismerjétek el őt életetek minden területén. Ne szégyeljétek Krisztust vagy az ő evangéliumát, és legyetek hajlandók ő érte elhagyni a számotokra kedves dolgokat, kedves kapcsolatokat, ha kell, magát az életet is. De amíg éltek, ajánljátok neki az életeteket. Vegyétek magatokra a keresztjét minden nap azzal, hogy engedelmeskedtek és szolgáltok. Ezek lesznek hitetek mutatói és gyümölcsei. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Heavenly Father, thank you for this.
Mennyei Atyán, köszönjük, hogy ma este összegyűlhettünk, hogy meghallgassuk az egyik szolgált szavait. Köszönjük az üzenetet, melyet megosztott velünk. Ma este arra kérünk, hogy segíts alkalmaznunk ezeket a tanításokat az életünkben, hogy jobban tudjunk követni téged. Kérünk, hogy segíts abban, hogy biztonságban hazaérhessünk, és hogy emlékezhessünk a lélekre, melyet ma éreztünk, hogy egész héten érezhessük azt. Atyánk, mindezeket Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.